gyülekezet, az az ige, amelyet ki szeretnék emelni ebből a szakaszból, ami ma előttünk állhatott, ez megtalálható abban a szakaszban, ahogy mondtam, amit felolvastam. A következő verszakban, a 28. verszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. Így szól tehát innen az a gondolat, amit szeretnék ma bővebben elemezni, de azért szólnék arról a szakaszról is, amit végigolvastam, a 28. verszakból tehát. Ott hagyta azért az asszony a vödrét. János evangéliumában általában Jézus, mint a mennyei király, a mennyei győző, a szentséges küldött jelenik meg, és ma ez a történet egy egészen más aspektusból közelít Jézushoz. Sok mindent megtudunk róla ebből a szakaszból, többek között azt, hogy nem keresztelt meg senkit, vagy ha tetszik, nem merített be senkit, és nagyon bölcs, hogy ezt így tette. Ebben is megvan a maga előrelátó kegyelme és szeretete, mert hisz így senki nem hivatkozhatott arra, hogy engem Jézus keresztelt meg, vagy Jézus merített be, hanem ezt hagyta a tanítványokra, és én el is gondolkoztam ezen, nem erről szeretnék ma beszélni, erről hosszabb igehirdetési szakaszokat, alkalmakat lehetne tartani, hogy ezt a kérdést a tanítványaira hagyta, és vajon miért? Megvan a magam gondolata, hogy mi lehet ennek az oka, de hagyjuk most ezt, elég annyi, hogy egy népszerű periódusa ez Jézusnak, az ő földi életének, amikor is nagyon sokan vannak körülötte, nagyon sokan vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy most jött el az idő, amikor ebben a kérdésben, ami az Isten és ember közötti kapcsolat kérdése, dönteni kell. És azért annyit mégiscsak hagy mondjak, ha már egyszer végig gondoltam, hogy valószínű úgy akartak eltávozni, hogy valamit vigyenek magukkal, hát ha más nem, a bemerítkezés, a keresztség örömét, mert ezzel kézzelfoghatóvá vált az Isten és az ember közötti kapcsolat, de ne feledjük, amit Jézus ennek az asszonynak mond, hogy olyat keres Isten imádóiul, akik lélekben imádják őt, és nem kötik a testi tradíciók, nem kötik azok a fontos, ám de nem minden esetben lényeges dolgok, amelyeket mi annyira lényegesnek gondolunk. Nyilván az éles szemű János ezt nem véletlenül jegyezte le, de arra mindenképpen jó, hogy elkezdjünk gondolkozni, és elkezdjünk valami olyasfajta közösséget keresni Jézussal, aminek majd itt a szemtanúi és fülhallói lehetünk. Jézus elindul valamerre, elmegy Júdeából, és át kell mennie egy olyan területen, ami a kor gondolkodása szerint, ha nem botránkozunk meg, most így fogom, nem akarom megbántani a samaritánusokat sem, meg azokat sem, akiket például akarok most ideállítani, csak hogy jobban értsük, hogy miről van szó. Egy nyomorteleben meg keresztül ment Jézus. Nyilván az egy szociológiai fogalom, hogy nyomortelep, csak így jobban el tudjuk képzelni, hogy miféle telepen, miféle területen ment keresztül Jézus. Itt egy etnikai különbség volt a két származású népcsoport között, az az oka ennek, hogy az északi rész Krisztus előtti 8. században szíriai hadsereg lerohanja, és elhurcol mindenkit, majd betelepít oda mindenféle más nemzetiségű embert, nyilván azért, hogy megtörje az ellenállását az ottani területnek, ez az északi királyság területe, és ezeket az embereket oroszlánok kezdik tizedelni, és megijednek attól, hogy valami olyan probléma lehet itt, hogy ennek a területnek, ennek a földnek az isteneit nem imádják, és ezért előkerítik a szent iratokat, és áttérnek a zsidó hitre, áttérnek a júdeaiak hitére, és innentől kezdve elkezdik követni az örökkévaló Istent. Az igaz, hogy azért egy kicsit még megtartják a maguk istenét is, és egy ilyen elejével egy vallásosság lesz tetten érhető náluk. Aztán majd jelentkeznek a visszatérő zsidókhoz, hogy szeretnék a templomot megújítani, amit aztán nem fogadnak el, mármint a zsidók, és így egy állandó villongás lesz a két része, az ország két része között. Talán ennyi elég. De hogy be tudjunk helyezkedni annak a kornak a gondolkodásába, akkor talán nem rugaszkodom el annyira a valóságtól, hogyha annál a ténynél maradok, hogy amit példaként hoztam. Szóval valakik olyanok laknak ott, akik a közgondolkodás szerint mások, mint azok, akik igazán alkalmasak lennének az örökkévaló Isten, a messiás fogadására. Azon is elgondolkoztam, hogy vajon mennyi vitát kellett Jézusnak hallgatni, vagy valószínű, hogy nem merték előhozni, csak a háta mögött súgtak össze, hogy mit akar ez a samaritánusok földjén. Miért nem menjünk másfelé, mi nem erre szoktunk járni. Nekünk nem ez a hagyományunk. Mi másként szoktunk gondolkozni. Az egyházi tradíció és hagyomány egészen mást mutat, nem akarok ez ellen beszélni, nehogy valaki fölugorjon és kirohanjon, hanem néha Isten produkál olyan helyzeteket, amelyek megrendítenek bennünket, és egyik egészen másfajta gondolkodásra késztetnek. Szóval valószínű összesuktak a háta mögött, és megkérdőjelezték azt, amit Jézus tenni akart, vagy már magát azt a tényt is, hogy azon a területen végig akar menni. Hányszor hozunk ilyen döntést, anélkül, hogy ismernénk azokat, akikről dönteni akarunk. Miért nem maradnak ott, ahonnan jöttek? Vissza kell őket toloncolni, fel fogják falni a kultúránkat, fel fogják zabálni, bocsánat a vulgáris kifejezésért, ami javainkat, menjenek csak vissza, és fogalmunk nincs arról, hogy kik is ők valójában. Valószínű, hogy összesuktak tehát Jézus háta mögött, de még most jön a java, még nem történt meg mindaz, ami aztán igazán kiveri a biztosítékot, ahogy szoktuk ezt mondani. Azért kezdtem azzal a gondolataimat, hogy egy olyan szakasz áll előttünk, amely elrohaszkodik egy kicsit a jánosi Jézus képtől, mert azt olvasjuk itt, hogy Jézus leült a kútnál fáradtan. Nem nagyon találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Jézus emberi lenne, hanem mindig megpróbálják az iratok is őt bemutatni úgy, mint aki az igazi küldött, és ezzel persze nincs semmi probléma, főleg Jánosnál van ez így, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, és erre a mennyből alászálló, örökkévaló fiúban gondolkozik János, de most arról beszél, hogy a mester elfáradt, igazán embertől volt, és egy kicsit kinyújtóztatta fáradt végtagjait, és üldögélt várva a samaritános asszony megjelenését, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy nem véletlenül járt erre, sikár felé. 12 óra van, amikor is jön valaki egyedül. Már magán ezen a tényen elgondolkozhatnánk, hogy miért nem a barátaival jön ez az asszony. Miért nem olyanokkal jön, akik szívesen mutatkoznak vele, és szívesen elkísérik a víz, vevés fontos eseményéhez, nagy valószínűséggel nincsenek barátai. Nagy valószínűséggel nem mutatkozik vele senki szívesen, majd ez a későbbi történetből ki fog derülni. Nagy valószínűséggel olyankor kellett mennie vízért, senki sem szokott a tűző napon menni vízért, amikor mások nem mennek. Milyen nagyszerű helyzeteket teremt, ha az ember oda megy, ahol mások nem szoktak menni. Milyen nagyszerű alkalmakat készít Isten akkor, amikor, és itt még azt is mondhatnám a vele való találkozásra, hogyha készek vagyunk meghallani azt, hogy máshova is lehet menni, mint ahova mások szoktak menni. Milyen nagyszerű dolog olyanokkal találkozni, akik szintén szeretik az Urat. Milyen jól lehet örvendezni, a lelkünk megújul, táncra perdül, hallelujázunk és éneklünk, de azokon a helyeken, ahova más nem megy, oda vajon szívesen megyünk-e? Pedig Jézussal lehet ott találkozni. Jézus ott van, ebben biztosak lehetünk. És persze az extrém helyzeteket kivel talán kerülni, bár elmeséltem egy történetet az Allianz ima héten, csak azok kedvére, akik nem voltak ott a közvázos terén levő baptista imaházban, elmondom, hogy Szabó Dániel, aki most az Allianz ima Allianz Szövetségnek a tiszteletbeli elnöke, egyébként református lelkipásztor, mikor Dél-Amerikában járt, ha jól emlékszem, elment a piros lámpás házba. És hát én, nekem nem kellett ott lennem, vagy nem kell ahhoz ott lennem, hogy elképzeljem, hogy a delegációnak a nagy százaléka mit gondolt erről. Azt tudni kell, hogy ő egyedülálló, nincs felesége, és hát nyilván kajánul sok mindenkinek eszébe jut. Azért vajon miért is ment ő oda? Pedig nem másért ment, mint hogy a madámnak bizonyságot tegyen Krisztusról. 4-5-ször elment, én biztos vagyok benne, ment el ez nagy képzelő erő, hogy mi mindent összehordtak a háta mögött. 4.-5. alkalommal együtt imádkoztak. Olyan útra ment, olyan helyzetbe ment, ahova nem szoktunk, nem szoktak menni, mert mi lesz, ha majd azt mondják, hogy arra járt XY és Z, pedig milyen hívőnek tűnik. Velem esett meg egy mulatságos történet, ezt hagyd meséljem el, még az előző helyünkön fordult ez elő, eldöntöttem, hogy az urvacsorai bort, azt nem, abban a helyiségben fogom megvenni, ahol éltünk, mert majd ugyanazt fogják rólam is mondani, amit a többi lelkészről mondtak, hogy na el is vizet prédikál, és közben csak hordja a piát haza, és ezért átmentem egy másik faluba, hogy még a látszatát is elkerüljem annak, hogy egy falap alá vegyenek a többiekkel. Kifelejtettem a kocsiba a bort, és nagyon hidegén téli időszak volt, megfagyott az üveg, szétrobbantam, vagy széttört ez az üveg. Úgyhogy nem, hogy egyszer mondták volna a hátam mögött, hanem aki bejött ebbe a kocsiba még egy év múlva, és az markáns szerve szagolhatott, és hát akkor megtanított az úr, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Az a tragédia persze, hogyha valaki megiszik egy pohár bort, és nem nincs ebben semmi különleges dolog, de hogy annyiszor széttörne. amelyeket azért csinálunk, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy. Pedig lehet, hogy az Úrnak a szolgálatában lehetne valami jót tenni. Adjinnom, hányszor kért tőled az Úr vizet? Hányszor kérte az Úr, hogy valamit adjál neki? Már maga az furcsa, hogy Jézus megszólítja ezt az asszonyt, az meg, hogy samaritánus, az még furcsán, ugye akkor tehát nem nagyon szoktak az emberek szóba állni idegen asszonyokkal, samaritánusokkal meg főleg nem. Adjinnom. Hogy lehet, hogy te zsidó létedre engem szólítasz meg? Kérdezi ez az asszony. Lehet, hogy az Úr sokszor kér tőled valamit, amit nem igazán értesz. Hogy lehet, Uram, hogy te ezt kéred? Hogy lehet, Uram, hogy engem akarsz valamire indítani, és tőlem akarod ezt kérni? Ez biztosan az Úr kéri. Jézus bizonyságot tesz neki, hogy mindaz, aki ebből a vízből iszik, az vissza fog ide jönni, mert újra megszomjúzik. De ha te tudnád, hogy ki az, aki kért, ki az, aki kéri, hogy adj valamit, akkor azonnal megfordult volna a jelenet, és te könyörögnél élő vízért. Kétféle víz gyűjtő hely volt abban a korban Izraelben, az egyik az esővízet gyűjtötte össze, a másik pedig élő víz volt, azaz forrásvíz. És először nem is érti az asszony, hogy mire gondolhat Jézus, hiszen nincs nála se edény, se kötél, semmi nincs nála, amivel le tudna ereszteni egy korsócskát és fölhúzni az élő, buzgó forrásból valamiféle vizet. Jézus élő vizet kínál. Valami olyan vizet kínál, ami víz az embert egy egész életre megelégíti és kielégíti. De még mindig nem ért sok mindent. Ez az asszony nem érti azt az egész vitát, veszekedést, hogy most hol kell imádkozni ott a Garizim hegyén, ahol fölépítették a samaritánus szent helyet, vagy Jeruzsálembe kell. Hova kell menni ahhoz, hogy ebben a kérdésben az ember dűlőre jusson? Hogy kell cselekedni, hogy végre az élő vízhez jusson az ember? Azt mondja neki Jézus, hozd ide a férjedet. Nem akarom taglalni, hiszen felolvastam, és mindenki emlékszik, hogy mire jutnak ebben a kérdésben. Arra a pontra tapint Jézus, amely a legkényesebb pontja ennek az embernek, ennek az asszonynak az életében. Lehet ez akármi. Vajon mire tapintana Jézus a mi esetünkben? Mi lenne az, amit oda kellene vinni? Megdöbben ez az ember, hogy Jézus ismeri őt, és teljességgel nyitott könyv előtte az élete. Annyiszor végig gondoltam már én is, meg gondolom ti is, hogy ha Isten van, vajon van értelme elrejteni előre azokat a dolgokat, amelyeket nem akarunk még letenni, amit még fontosabbnak gondolunk, mint az Istennel való közösség. Ami még mindig fontosabb, és azt Uram, akárhogy kérem, ne haragudj az enyém, nehogy már odaadjam azt, ami olyan fontos nekem. Ez a találkozás arra indítja ezt az embert, hogy ott hagyja a vödrét. Ott hagyja azt, amivel pedig haza lehet volna vinni, ami a testnek szükséglete. Ott hagyja azt az eszközt, amely eszköz fontos volt, amiért indult, ahogy ott hagyták a tanítványok a hálót, mindenüket elhagyva követték Jézust, és ahogy arra bátorít bennünket ma délelőtt Jézus, hagyd ott a vödröt, indulj el. Meséld el, milyen nagyszerű dolgot tett veled az Úr. Ja, hogy samaritánusról van kellene menni. Mit törődsz vele? Ja, hogy esetleg a családod a samaritánus föld, vagy esetleg a szomszéd a samaritánus föld, vagy munkatársak az a föld, ahol nem szoktunk járni, mindenhol csak az a helyen nem. Tegnap Tápió szerén jártunk, és ott többek között szóba került Sidrák, Misák és Abednégó története, meg Dániel, aki az oroszlánok vermébe is kerülhetett, és hát sok mindenről beszélgettünk, de arra hívtam fel a figyelmet, ismerek valakit, aki egy egér elől elmenekült, és közben mondta, hogy csak jönne egy oroszlán, annak neki mennék, és közben az egértől pedig megrettenve felugrottam székre. Így vagyunk mi ezzel, hogy amikor samaritánus földön kellene végig menni, Uram, tudjél már máshova, ide nem szoktunk menni, arra nem szoktunk járni. Ja, hogy te vagy akarsz küldeni? Hát, ha menjél magad. Te biztos alkalmas vagy arra, én meg nem vagyok alkalmas. De ahogy Jónás esetében sem engedett az Úr, elküldhetett volna más profétát. Másokat, akik nem kérdőjelezték volna meg azt, hogy Ninivébe kellene menni. De Istennek az volt a terve, hogy Jónás menjen arra. Istennek az a terve, hogy te menj arra, amerre ő küldeni akar, és ha ezt megérted, azonnal ott hagyod a vödröd. Amen. A 180-as ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez. Jobb, tiéd, Uram!